gata kezében. Megőrültél, ordítottam rá. Mi a fészkes fenét csinálsz? Mi között hozzá, ordította vissza. Szó az én nővérem, nem a tiéd. Ez még nem ok arra, hogy bántsd. Komolyan meg voltam rémülve. Nagyon úgy nézett ki a dolog, hogy még a szöveket is beleszúrta volna Szúba feneketlen dühében. Szú Bannister ekkor feltápászkodott, majd anélkül, hogy ránk pillantott volna, beleveszett a folyosó ködébe. Elvettem Dentől a szöveket, palástom öblébe rejtettem, majd felsegítettem a fiút a padlóról. Mi a csoda történt veled, dühöngtem. Elvesztetted a józan eszed? Mit vétett neked, Szú? Den megtörölgette a szemét. Sokat járatja a száját. Láttam, hogy gyors változáson megy át az arca. Olyan sebesen ugrottak helyükre a vonásai, mintha gumiálarcot viselt volna. Másodpercek alatt eltűnt róla a harag, és csak némi sajnálkozás maradt a helyén. Valóban nem kellett volna, mondta megnyugodva. Az az igazság, hogy kisé tudod, Szúra vigyázni kell. Milyen értelemben? Hát az apám szerint, és anya szerint is. Szú instabli instable. Instabil, segítettem neki. Ja, bólintott. Instabil alkat. És depressziós. Szú beteg. Ki mondta ezt? Az orvos. Apa és anya ezért is hoztak ide bennünket. Azt mondták, hogy itt majd meggyógyítják. Ki gyógyítja meg? A szerzetesek. Ők képesek meggyógyítani. És, ha találkozol vele, ne hidd el, amit mond. Szú néha úgy hazudik, mint a vízfolyás. Különben nem tudod, honnan jött ez a nagyköd. Nem tudom, ráztam meg a fejem. Én tudom, mondta. Legalábbis gyanítom. Elárulod nekem is? Miért ne? Szemtől, egy barátomtól hallottam, hogy mire képesek a szerzetesek Tibetben és Nepálban. Szerinte képesek esőt csinálni, ha akarnak, és ködöt is, vagy vihart támasztani. Te nem hallottál még erről? Hallottam, bólintottam, és ez igaz, egyesek ezt állítják, szerintem meg akarnak ölni valakit, és azt akarják, hogy ne vegye észre senki, ezért kell nekik a köd. Kikről beszélsz? A szerzetesekről. Gyamcó megtáncoltatta a ruhákat, mintha lett volna bennük valaki, pedig nem is volt. Akkor pedig ködöt is tud csinálni. Most megyek és megkeresem Szút. Ne félj, nem bántom, már nem kell. Szú már magához tért. Mielőtt bármit is kérdezhettem volna tőle, elnyelte a köd. Megráztam magam és tovább sétáltam a folyosón. Éppen azon törtem a fejem, hogy valóban gyamcó csinálhatja-e a ködöt, amikor ismét csak felbukkant az orrom előtt valaki. Ezúttal a harmadik Bannister gyerek, Tereza. Tereza annak ellenére, hogy egy fél homályos folyosó ködbe burkolt közepén találkoztam vele, nem tett rám rossz benyomást. Testére simuló szűk nadrágja és blúza inkább levetkőztette, mint felöltöztette. Ha kard lett volna a kezében, ősi, kelta regék nagyasszonyait idézte volna a kötfüggönnyel a háta mögött. Mintha Arthur király kerekasztala mellől állt volna fel, hogy csalárt hitvese után nézzen. Úgy villogott a szeme, mint a farkasé, ha bárányok nyomát követi. Egyszerre vettük észre egymást. Tereza hátra hőkölt, majd, amikor meggyőződött róla, hogy én állok vele szemben, elmosolyodott. Ha-ho, maga az, hála Istennek, hogy itt találkozunk, legalább nem kell attól tartanom, hogy kiles bennünket valaki. Na mi a helyzet, szép fiú, nincs kedve egy kis futókalandra, szerelem a ködben, mi? Maga próbálta már, keres valakit, Tereza, próbáltam meg lehűteni a lelkesedését. Hát hogy ne, bólintott, én mindig keresek valakit. Most például a szerelmet. Végre megtaláltam, maga bújik hozzám, vagy én bújjak magához. Nem tudtam eldönteni, hogy komolyan gondolja-e, vagy csak ugrat. Mind a kettőt el tudtam képzelni róla. Nemrég láttam a húgát, igyekeztem más vizekre hevezni. Tényleg, hol? Itt a folyosón. Az ösémet nem látta, őt is láttam. Sajnos, sok bajom van velük, sóhajtotta. Ezúttal véresen komolynak éreztem a szavait. Csak még abban nem voltam biztos, hogy miképpen kell értelmeznem őket. Mindegyiküknek megvan a maga keresztje, mondta, és egyszerre kiveszett az évődő hangsúly a beszédéből. És nekem is megvan velük kapcsolatban. Nekem kell rájuk vigyáznom, hogy az ördög. Itt aztán el is hallgatott. Csodák csodájára ő is könnyezni kezdett. Akkor a cseppek potyogtak ki a szeméből, mint a tibeti óriás babok. Lefolytak az arcán, le az állára, majd onnan a padlóra csöpögtek. Kénytelen voltam magamhoz ölelni. Tereza a vállamra hajtotta a fejét, és csak úgy rázta az okogás. Nekem kell törődnöm velük, panaszolta. Már teljesen kivagyok tőlük. Tele van a fejük mindenféle hülyeséggel. Néha már arra gondolok, hogy nem egészen normálisak. Ez anya genetikai öröksége. Remélem, belém nem sok jutott belőle. Hát ilyen a családom, Mr. Lawrence. De azért jól megvagyunk. Szóval nem meséltek magának ezt azt. Kiről kellett volna mesélniük? Akárkiről. A szüleinkről, rólam, mit tudom én. A beteg agyú gyerekek fantáziája határtalan. Ez azért talán túlzás. Lehet, hogy az, bólintott. Sajnos, nekem is megvan a magam baja, ezért néha talán túlzásokba esem. Ne gondolja, hogy egy mindenre kapható kis ringyó vagyok, de nem bírom már sokáig ezt a társtalanságot. Végső esetben lerohanok egy szerzetest és megpróbálom elcsábítani, ha maga nem akar kötélnek állni. Te jóságos Isten, mi a baj, hökkentem meg. Ilyen az én formám, bólintott, és gyors csókot nyomott a képemre. Éppen komolyabban rá akartam hajtani magára, de itt van az anyám. Hol, hökkentem meg, a közelünkben. Érzem a pacsulia illatát. A franc se tudja, hány $100 vette, de én még a vécét sem fújnám be vele. Ha ki akar térni előle, szaporán tegye, és ne feledkezzék meg rólam, számítok magára, éjjel-nappal nyitva áll maga előtt az ajtóm. Na viszlát, éppen akkor tűnt el, mikor Grace Bannister kivukkant a ködből. Halkan maga elé dudorászott, mintha csak a félelmét akarná elűzni vele. Amikor megpillantott, rémültem felsikkantott, és a szája elé kapta a kezét. Istenem, maga az, kérdezte, amikor rájött, hogy ki áll előtte. Maga az izérim pócse, én vagyok, bólintottam, már-már azt hittem, meg akar valaki támadni. Ebben a rohadék ködben az orromig sem látok. Maga szerint normális dolog, hogy az ember a saját házában majdnem belefullad a ködbe. Hát, nem igen, mondtam. Maga mit csinál itt? Kérdezte félrehajtva a fejét. Végigfutott rajta a pillantásom. Grace Bannister még így, hervattan is kellemes benyomást keltett. Néhány évvel ezelőtt minden férfi megfordult volna utána az utcán, és ha kicsit összekapná magát, talán még mindig sokan megfordulnának. Csupán az arcára telepedő pókháló és szemének enyhe vizenyősége utaltak rá, hogy nem veti meg az alkoholt. Sétálok, mondtam, mivel nem jutott okosabb az eszembe. És maga, nagyjából ugyanazt teszem, felelte, csak én lődörgésnek nevezném. És megpróbálok valami italhoz jutni. Ugye, maga jól ismeri ezeket az embereket. A szerzetesekre gondol. Csak is, hozzám hajolt, és cinkosan pislogott rám. Adhatna velük kapcsolatban néhány bizalmas információt. Miről van szó, hökkentem meg. Grace Bannister körbeforgatta a fejét, mintha meg akarna győződni róla, hogy nem hallgatódzik-e valaki a közelünkben. Nos, arról kezdte lassan, hogy árulja el nekem, hol vannak azok a bizonyos helyek. Miféle helyek? Hát ahol azokat őrzik. Miket? Ráncoltam össze a homlokomat. Az üvegeket, vagy palackokat, vagy mit tudom én, mi a francban tárolják ezek a piát. Mert senki ne akarja bemesélni nekem, hogy ezek a fickók nem isznak semmit. Mármint alkoholra gondolok. Már pedig nem isznak, ők nem. Megesküszik erre? Nem szoktam feleslegesen esküdözni, de biztos lehet benne, hogy igazat mondok. Grace Bannister ekkor nemes egyszerűséggel belerúgott a folyosó falába. A francba, kiáltotta és még egyet rúgott bele. Én egyszer megölöm ezt a Bannistert. Esküszöm, szerzek egy hegyes szöveket, amilyeneket demfaricsál, és belenyomom a vesélyébe. Hogy vehette magának a bátorságot, hogy egy ilyen szaros, száraz helyre hozzon? Ugyan már, rimpócse, fordult aztán ismét szelídebbre a hangja. Ugye csak etet engem, nem létezik olyan kolostor a világon, ahol a papok ne kotyvasztanának maguknak valami kis itókát. Az sem baj, ha helyi nevezetesség, elvégre nem szereti mindenki a viszkit. Könyörüljön már meg rajtam, hé, olyan száraz vagyok, mint a trópusi homokon tévejgő medúza. Nos, szerez nekem valami innivalót? Ha tudnék, szereznék, mondtam nem egészen őszintén. Grace Bannister bizalmasan belém karolt. Tudom, kedves rimpócse, hogy semmit sem adnak ingyen ezen a rohadék világon, ezért én sem kívánom ingyen magától. Ha szerez nekem egy üveggel, kérhet tőlem, amit csak akar. Bannister miatt nem kell lagódnia, ilyenkor se lát, se hall. Fogja a kis kalapácsát meg a mérőszalagját és a számokkal szerelmeskedik. Én meg magával csinálnám ugyanezt. Jó, tudom, nem vagyok már kis fruska, de azért még nem szoktam csalódást okozni senkinek. Maga is meg lesz elégedve az üvegecske ellentételezésével. Sajnálom, Grace, sóhajtottam és bocsánat kérőn megszorítottam a karját. Attól tartok, félreérti a helyzetet. Ez lám a kolostor, itt nincs helye szeszes italnak. Lehet, hogy régen az európai kolostorokban főztek sört. Grace kirántotta a karját a kezemből, és dühösen toppantott egyet. Ezt a hülye dumát akár abba is hagyhatja. Nem vagyok kíváncsi az ostoba szövegére és tulajdonképpen magára sem. Ha nem tud segíteni rajtam, menjen a pokolba, és ne nézzen rám ilyen sajnálkozó tekintettel, mert én nem is tudom, mit csinálok magával. Nem látta valahol ezt a hülye Bannistert? Bannister valószínűleg nem örült volna, ha rászabadítom a feleségét, ezért megráztam a fejem. És a drága látos gyerekeimet? Azokat sem. Hát ez egyre izgalmasabb, mondta. Ez a nagy eltűnések kolostora. Előbb a pia tűnik el, aztán a férjem, majd a gyerekeim. Mondja maga, nem tűnne el végérvényesen előlem? Megrázta a fejét, és sírni kezdett. Éppen úgy, mint a család többi tagja, az egyetlen Mr. Bannistert kivéve. Elkente a képén a könnyeket, aztán belépett a ködbe. Úgy eltűnt benne ő is, mintha egy rohanó folyóba ugrott volna. Őszintén szólva senkivel sem szerettem volna már találkozni, ezért csak óvatosan lépegettem előre. Minden ötödik lépés után megálltam és hallgatóztam. A köt közben egyre sűrűbb lett, és ha kicsit is hiszékenyebb lettem volna, akár azt is hihettem volna, hogy valóban nem természetes, hanem mesterséges képződménnyel van dolgom. A köt körül folyt, csápokat növesztett, a csápok felém kapkodtak. Nem volt kellemes érzés ott bujkálni közöttük, nekem azért mégiscsak át kellett hatolnom rajtuk, ha be akartam jutni a könyvtárba. Átbújtam néhány felém tapogatódzó kötcsák között, megkerültem egy önmaga körül sebesen forgó ködlabdát, s már is a raktárterem cifra ajtaja előtt találtam magam. Az ajtó mindkét szárnya csukva volt, pedig, amikor ott hagytam a falat kopácsoló Bannistert, még mind a kettő tárva nyitva állt. Ez tehát annyit jelentett, hogy vagy Bannister csukta be, vagy egyenre tévedt látogató. Megálltam az ajtó előtt, és szemrevételeztem a festményeket. Említettem már, hogy az ajtószárnyakra a lámavallás poklait festette az ismeretlen művész, mégpedig meghökkentően naturális ábrázolásmódban. A pokolban szenvedő szerencsétlenek olyan élethűen szenvedtek, hogy végigfutott a hátamon a libabőr. Önkéntelenül is arra gondoltam, hogy remélem, én sosem kerülök egyik pokolba sem. Remélem, Shinje, az alvilág ura kegyes lesz hozzám és kedvező újjászületésben részesít. Remélem, tetszik Rinpoche, ismét úgy perdültem hátra, mint a búgócsiga. Mr. Wharton állt mögöttem Stuckerral a kezében, s ahogy az izgalmas történetekben lenni szokott, a fegyvercsöve egyenesen rám irányult. Maga az Mr. Wharton, na mit gondol, a frászt hozza rám, törölgettem meg a homlokom. Bocs, nem akartam, mit csinál errefelé, a könyvtárba megyek, mondtam. Keresek magamnak egy jó könyvet. Látja ezeket a képeket itt az ajtón? Persze, hogy látom, csak nem ijedt meg tőlük és jelentőség teljesen a Stuckerra pislogtam. Ezek a poklok itt, ha jól gondolom? Azok, bólintottam, azok a fickók ott fent a fán kicsodák, szenvedő bűnösök, mondtam, és azok ott, azok az ördögök, undorító fickók, kétség kívül, bár nem tudok olyan vallásról, amelyben az ördögök vonzó, kellemes arcú, megnyugtató modorú, jól nevelt úri emberek lennének. Még az ördögimádók hitvilágában sem ilyenek. Aha, és miért másztak fel a szenvedő bűnösök a fára? El akarnak menekülni az ördögök elől. Látja, mi van a kezükben? Nyárs? Minden nap ezerszer beleszúrják a bűnösökbe, akiknek másnapra begyógyulnak a sebeik, hogy azután újra kezdődhessen az egész. És ez így megy milliószor millió évig. Szép kilátások. Nos, a bűnösök megpróbálnak elmenekülni az ördögök elől, mégpedig úgy, hogy felkapaszkodnak egy fára. Csak hogy itt kegyetlen meglepetés éri őket. Látja a kezüket? Véres, az bizony. A fák levelei, abban a pillanatban, ahogy a bűnösök hozzájuk érnek, éles pengékké változnak és összekaszabolják a tenyerüket. Wharton felém fordult, és megcsóválta a fejét. Maga maguk ezt kultúrának nevezik? Más mitológiák sem különbek. Wharton kiköpött. És azt akarják, hogy az alapítvány ezt támogassa az adófizetők drága pénzéből? Ezt az undorító képzeletvilágot? Erre akar ön rábeszélni engem? Semmire sem akarom rábeszélni önt, tiltakoztam. Bár arra azért felhívnám a figyelmét, hogy más kolostorokban ugyanez a helyzet. Egyebütt sem szebbek az ördögök, és a szenvedők sem szenvednek kevésbé. Wharton összerázkódott. Undorító, ez volt az utolsó kísérletem, hogy megbirkózzam a viszolygásommal. Büszkén jelenthetem, hogy nem sikerült. Ha rajtam múlik, Gagpa egyetlen centet sem fog kapni az alapítvány pénzéből. Azt már mintegy mellékesen kérdezem meg öntől, hogy remélem tartja a megállapodásunkat. Mielőtt felelhettem volna, erőteljes kopácsolást hallottunk a teremből. Wharton felkapta a fejét. Maga is hallja, mi az ördög ez? Kopácsolás, mondtam. Mr. Bannister dolgozik odabent. Mi az ördögöt csinál? A falakat vizsgálja. Meg akarja határozni az újjáépítésre szánandó összeg nagyságát. Na, azt vizsgálgathatja. Ember nem végzett még feleslegesebb munkát, mint ő. Gyerünk, beszélni akarok vele, bár nem kedvelem a parancsolgatást, kinyitottam előtte az ajtót. Odabent, ha lehetséges, még nagyobb volt a köd. Vastag volt, sűrű, vattaszerű. Ahogy az ajtó kinyílt, abba maradt a kopácsolás. Wharton megtorpant, és fellépett a terem küszöbére. Hé, kiáltott bele a ködbe. Maga az Bannister, a küszöb magas volt, majd 20 centivel emelkedett ki a padló szintjéből. Wharton nemes egyszerűséggel ráállt, hogy jobban lásson. Ösztönszerűen kaptam el a karját, és rántottam le a küszöbről. Jöjjön le onnan, ember, Varton lehuppant a padlóra, majd a gyomromba nyomta a stukkercsövét. Mi a szart csinál maga, mi az, hogy jöjjek le a küszöbről? Sosem mondta még magának senki, hogy errefelé nem szokás a küszöbre állni. Na és, ha mondta, különben miért ne állhatnék rá, ha úgy tartja a kedvem? Azért, mert a küszöb alatt szellem lakik. Vérik sérti vele, ha rááll a lakása tetejére. Varton megcsóválta a fejét, és kihúzta a stukkert a gyomromból. Maga tényleg hisz ebben az ostobaságban, mert én nem. Miattam aztán duzzoghatnak a szellemek. Hé, Bannister, merre van? Sem válasz nem érkezett a kérdésére, sem a kopácsolás nem folytatódott. Lapul a fickó, morogta Varton. Tart tőle, hogy megfúrom az ostoba tervüket. Pedig én megfúrom az hét szentség. Ebben a pillanatban forogni kezdett körülöttünk a sűrűköd, mintha ventilátor forgatta volna. Ráadásul a kék fény is ragyogni kezdett, már amennyire a vattaszerű köd engedte. A ködbe fulladt kék ragyogást időnként vörös villanások törték meg, mintha villámlott volna valahol. Mi a francesz, kérdezte Varton nyugtalanul ide-oda mozgatva a stukkerja csövét. Kezd az idegeimre menni ez a rohadt hely, meg akartam nyugtatni, de ebben a pillanatban mocorogni kezdett valami a köd mélyén. Előbb csak sötét volt, majd keze, lába, feje nőtt, s, mintha egyenesen felénk suhant volna. Na végre, morogta Varton. Itt van Bannister, ez nem Bannister, ráztam meg a fejem. Valóban nem ő volt. Fényes sejem köpenye, sárga, díszes süvege, ugyancsak sárga sejemöve arról árulkodott, hogy egy díszruhás szerzetes igyekszik felénk. Akkor kicsoda, kérdezte Varton, fegyverecsövével a jövevény mozgását követve. Egy szerzetes, ismeri, nem látom az arcát. Valóban nem láttam, a palás nyaki része, valamint a fejfedő közötti részt vastag köt takarta, amelyen még a vörös villanások sem hatoltak át. Talán gyamcó lehet, találgattam. Varton csak akkor szólalt meg, amikor a szerzetes hirtelen megtorpant. Lehetett, vagy 10 lépésnyire tőlünk. Úgy látszott, hogy bennünket figyel. Szakasztott úgy, ahogy mi őt. Szentatyám, ön az, Mr. Gyamcó. A szerzetes nem moccant, és nem is válaszolt. Kate Varton vagyok, már beszéltünk egymással. Bár sok mindenben nem értettünk egyet. Éreztem, hogy remeg a hangja, mintha a nagyhangú Vartonnak kezdett volna hinába szállni a bátorsága. A szerzetes hirtelen megindult felénk. Nem lépegetett, úgy suhant a levegőben. Jól láttam, hogy a széles szárú, kunkori orrú díszcsizmákat néhány centiméter választja el a padlótól. Varton hirtelen nagyot ordított. A szerzetes ugyanis felemelte a kezét, így suhant felénk. Ez még önmagában nem is lett volna nagy baj, elvégre akár áldást is oszthatott volna a kezével. Ő azonban nem áldást akart osztani, nem bizony, inkább halált. Kezében ugyanis kihegyezett facöveket tartott, s szemmel láthatóan az volt a szándéka, hogy belén szúrja. Mielőtt megmoccanhattam volna, Varton kezében megszólalt a fegyver. Nem durrant nagyot, inkább bélesen csattant. Talán a köd is közrejátszhatott benne, hogy olyan furcsa volt a hangja, mintha nem is lett volna benne lövedék. Pedig volt. Láttam, hogy egyszerre csak füstös, fekete folt támad a díszpalást melkasi részén. Vért azonban nem láttam. A szerzetes megtorpant ugyan, de nem vérzett. Aztán összeomlott. Még hozzá szó szerint, hang nélkül omlott össze egyetlen ruhakupaccá. Mintha valaki a padlásról szórta volna le a díszöltözet darabjait. Varton leeresztette a fegyvert, és döbbent képpel bámult rám. Látta, nyögte. Láttam, bólintottam. Mi volt ez? Jöjjön, megnézzük. Mivel Varton meg sem moccant, magam lépegettem a ruhakupachoz. Amint sejtettem, nem volt benne senki. A díszruha díszcsizmástól, süvegestől, anélkül sétált felénk, hogy lett volna benne valaki. És a sejempalást mégis suhogott, a fejfedő mégis ingadozott, a csizmák pedig lépegettek, mintha egy szerzetest rejtenének. Pedig nem volt bennük szerzetes. Csupán levegő és köd. Varton immár nem akart lelőni senkit. Rémült arccal a karomba kapaszkodott. Jézusom, mi volt ez, hol van? Bannister, fogalmam sincs róla. Varton nagyokat nyelve igyekezett úrrá lenni a félelmén. Tisztességére legyen mondva, viszonylag gyorsan sikerült is neki. Szemfényvesztés, mondta aztán rekedt hangon. Las Vegasban különbeket is csinálnak. Dróton rángatták a ruhát. Várjon, megkeresem magának. Leguggolt a padlóra, majd a levegőbe kaszált a karjával. Amikor felegyenesedett, csalódottságot láttam a képén. Nem találom, de ez nem jelent semmit. Távirányítással is mozgathatták. Hagytam, hadd keresse a távirányítót, jó magam inkább Bannister után néztem. Nos, Mr. Bannister nagyjából ott érdelt, ahol hagytam. A fal felé fordult és a kalapács nyomokat vizsgálgatta. Bizonyára azt latolgatta, hogy milyen vastag lehet a fal. Varton észrevette, hogy találtam valamit, és lassan felém indult. Nincs, mondta megcsóválva a fejét. sem zsinór, sem egyéb. Magánál mi a helyzet? Ott van Bannister, mutattam a térdelő titkára. Wharton megkönnyebbülve felsóhajtott. Legalább ő megvan. Isten bizony, az elvarázsolt kastélyban érzem magam. Teljesen megzavart azzal a hülye, küszöb alatti szellemmel. Hirtelen megtorpant és a háttal felén térdeplő fickóra bámult. Jézusom, ez nem Bannister, akkor kicsoda, torpantam meg én is. Wharton nem válaszolt, a térdeplőhöz ugrott és megragadta a vállát. Ettől a pillanattól kezdve nem láttam semmit. Mintha a köt szándékosan takarta volna el a két alakot. Megpróbáltam elhessegetni magam elől, de nem sikerült. Belém kapaszkodott és nem volt hajlandó elszállni előlem. Vakon tapogatóztam előre, míg ismét csak ki nem világosodott a terem. Wharton ekkor már a férfi mellett térdelt és éppen az arcába bámult. A férfi, akit korábban Bannisternek hittünk, nem próbált megfelállni. Annak ellenére sem, hogy Wharton bizonyára felszólította rá. Amikor melléjük értem, már az okát is tudtam, hogy miért nem. Egy kalapács akadályozta meg benne. Egy hegyes végű, csőrös kalapács, amelynek csőre belefúródott a homlokába és ott is maradt. A sebből vér és sárgás szürke folyadék szivárgott a férfi pulóverének mellkasi részére. A halott Cézár Scott volt, az AIDS kórház biológusa. A köd újra összesűrűsödött és halotti leplet borított rá. Valaki kinyitotta, majd becsapta mögöttünk az ajtót. Wharton olyan elmélyülten nézegette a halottat, hogy szemmel láthatóan megszűnt körülötte a világ. Amikor meghallottam a közeledő lépteket, megragadtam a karját, és megpróbáltam tisztes távolságra vonzolni a néha iszkottól. Hagyjon békén kísérelt meg kiszabadulni a szorításomból. Hagyjon, meg kell még néznem, aztán ő is felfigyelt a léptekre. Megrázta a fejét, és hagyta, hogy tovább vezessem. Nem messzire tőlünk néhány egymásra dobáló deszkát láttam, mögéjük sikerült bevonzolnom. Éppen idejében ahhoz, hogy a jövevények ne vegyenek észre bennünket. Hárman voltak. Terepszínű ruhában, egyformán nyírott fekete szakálluk jószerével megkülönböztethetetlenné tette őket egymástól. Az energiagyűjtők, suttogtam Wharton fülébe. A három szakállas körbefogta a holt testet. Ki ez? Kérdezte az egyik. Scott, mondta a másik, így hívják. Biztos, hogy meghalt. Nézd meg jobban, te hitetlenkedő. Mi legyen vele, mi közünk hozzá? Nem gondolod, hogy óriási balhé lesz majd belőle? Mielőtt a kérdezet válaszolhatott volna, kialudt a kék fény és mi ott maradtunk a sötétség mélyén. Szerencsére nem tartott soká a fénytelenség, a kék fény villant néhányat, vörösbe váltott, majd ismét kékké szelídült. Mire újra a halott férfira fókuszálhattam a szemem, a szakállasok már leléptek. Hirtelen vibrálni kezdett előttünk a levegő. Tapasztalatból már tudtam, hogy a vibrálás aligha jelent jót, ezért villámgyorsan berántottam a fejem a vállaim közé. Wharton önkéntelenül is követte a példámat. Sőt, még belém is kapaszkodott. Ami ezután következett, csodaszámba ment. Kezdődött azzal, hogy valahol felettünk köhögni kezdett valaki. Mindketten egyszerre kaptuk fel a fejünket, így egyformán jól láthattuk, amint a sötétbe burkolódzott mennyezetről lehullik a padlóra egy kötélvég. Vastag, fonott kötél vége volt, valószínűleg jakbőrből fonhatták a falusi mesterek. A másik vége viszont, csak az istenek a megmondhatói, hol tartózkodott. Lehetséges, hogy a mennyezethez erősítették, például úgy, hogy egy tartógerendához kötötték. Persze az is lehet, hogy maguk az istenek tartották, például Shinje, a halottak ura, aki gyakorta vesz részt kétes kalandokban. A lényeg minden esetre az volt, hogy ott lógott a kötél nem messzire tőlünk, mintha valaki hívogatni akart volna vele, hogy másszunk csak fel rajta mind a ketten. Mi a fene ez? Suttogta a fülembe Wharton. Egy kötél, súgtam vissza, azt én is látom. Mi az ördögöt akar ez jelenteni? Nem tudtam válaszolni rá, ezért bölcsen hallgattam. Szerencsére nem kellett soká hallgatnom. Néhány másodperccel a kötél lehuppanása után felbukkant valaki a levegőben. Előbb csak két csizmás lábat láttunk, aztán egy kopott, tépett palást szélét, majd kapaszkodó kezeket. Rövidre fogva a szót, a kötélen éppen lefelé mászott valaki. A meglepetés ereje belénk folytotta a szót. Egy ősöreg, zöldképű, rozmárfogú, csimbókos hajú valaki ereszkedett le a kötélen. Ahogy lehuppant a földre, azonnal beugrott, hogy kicsoda. Egy nem volt, egy betegség démon, akit a gonosz istenek küldenek a világba, hogy bajt és bánatot hozzon az emberekre. A nyem csíntevései kimeríthetetlenek, már ha csíntevésnek lehet nevezni mindazt a temérdek gaztettet, amit elkövet. Hogy csak néhányat említsek közülük, megbetegíti a csecsemőket, elapasztja a tehenek és jakok tejét, letépi a háztetőket, mintha vihar tette volna, téli éjszakákon vizet locsol a falu utcáira, hogy reggelre csonttá fagyjon, és az óvatlanul járkálók a lábukat törjék rajta. Nos, egy ilyennyen mászott le a kötélen a raktárteremben. Ennek ellenére tisztában voltam vele, hogy a nyen aligha lehet igazi nyen, tekintettel arra az egyszerű tényre, hogy a nyenek nem léteznek. Kivéve természetesen a tibeti-nepáli hitvilágot. Akkor hogy mégis láttuk a saját szemünkkel? Nos, úgy, hogy a valaki, aki leereszkedett közénk, nagyon is a világi lény volt. Csupán olyan maszkot húzott az arcára, amilyet ünnepélyes alkalmakkor a táncoló szerzetesek viselnek. Egyben azonban mégis különbözött tőlük. Míg a táncmaszkok nagyok, nehezek, néha 10-20 kg-ot is nyomhatnak, ez a maszk könnyű volt, fejre simuló, mégis fenyegető. Varton mocorogni kezdett mellettem, amit nem vettem jó jelnek. Csak nyugalom, súgtam oda neki. Ne csináljon ostobaságot, inkább. A nyen körbe pislogott, de nem eresztette el a kötelet. Mintha gyanakodott volna valamire. Láttam, hogy a maszk alatt szaporán pislog és a kék fényt fürkészi. Ebben a pillanatban Varton felpattant, és rávetette magát. Közben ordított, ahogy a száján kifért. Fel a kezekkel maga izé, tegye fel mind a két kezét. Már az indulásából láttam, hogy nem fog sikerülni, amit eltervezett. Ugrás közben beleakadt a lába egy ülőpárnába, nagyot rúgott bele, amitől a párna a levegőbe emelkedett, megperdült néhányszor, majd lehuppant a nyen előtt a padlóra. A párnát Varton követte. Elmarkolta ugyan a démon vállát, de mindjárt le is huppant vele együtt a padlóra. Fegyvere kiesett a kezéből és becsúszott egy közeli, háromlábú asztal alá. Most elkaptalak, te rohadék gyilkos, kiabálta egyre bizonytalanabbul. Fel a kezekkel, látod ezt a stukkert? A francba hol a stukkerom? Ne félj, azért itt a nyakad a markomban. Jaj! Kezeket, lábakat láttam magam előtt kavarogni. Felemeltem az öklöm, hogy rendet rakjak közöttük, de ekkor valamiképpen talált. Önkéntelenül is elfordítottam a fejem. És ez volt a szerencsém, a valami a számba ment a szemem helyett. A következő pillanatban úgy elkezdte marni a fogínyemet, hogy fájdalmasan felkiáltottam. Ám mindez semmi volt Varton ordításához képest. Ha lettek volna a teremben alvó denevérek, bizonyára a falnak repültek volna rémületükben. Jaj Istenem, megvakultam, kiszúrta a szemem a fickó. Jó magam úgy köpködtem, mintha egy első osztályú velszi célba köpőversenyen a dobogóért küzdöttem volna. Éreztem, hogy a nyelvem is elzsibbad. Amíg én köpködtem, a megvakított Varton pedig egyfolytában ordított, a nyen természetesen lelépett. A szemem, jajgatta Varton. Kifolyt a szemem, talán nem, mondtam. Jézusom úgy látja, hogy van még remény. Remény mindig van. Különben felhívnám a figyelmét, hogy Delhiben, a Jampaton ismerek egy üvegszemkészítőt, aki az eredetihez megszólalásig hasonló műszemet készít. Ha párjával veszi, még engedményt is ad. Egyszer még megölöm magát. Hol a stukkerom? Várjon, megkeresem. Megkerestem, matattam vele egy kicsit, majd a markába nyomtam. Hogy lássa, kivel van dolga, visszaadom magának. Elkapta a stukkert, majd villámgyorsan felém fordította. Ha megmoccan, megölöm. Maga is benne volt a buliban? Milyen buliban, hogy megvakultam? Ugye maga szervezte meg, maga rohadék. Mellé ültem, átkaroltam a vállát és jókorát csíptem az oldalába. Ordított egy nagyot. Mit csinál, maga állat? Még egyet csíptem belé, még az elsőnél is nagyobbat. Ordítása fulladozó hörgésbe csapott át, megölöm, meghúzta a ravaszt. A fegyver csattant egyet, ám nem sült el. Csak próbálkozzék, biztattam. Hát ha az ön kezében az üres stukker is elsül. Varton erre felém akarta hajítani a fegyvert, csak éppen fogalma sem volt róla, merre van az arra. A stukker mégis felröppent a levegőbe, és nyomban el is tűnt a szemem elől. Langyos, irányítottam. Adjak még valamit, hogy megpróbáljon eltalálni vele, várjon egy pillanatra. Mögé hosontam és immár a hátsó részébe csíptem egy óriásit. Akkorát, hogy beléroppant az ujjam. Varton nem emberi hangon üvöltött fel. Elégedetten láttam, hogy hull a könnye, mint a záporeső. Erre csíptem még egyet rajta. Ennek a hatását már meg sem kísérlem leírni. Az inkvizíció rejtett kínzó kamráiban nem szenvedtek úgy az eretnekek, mint ahogy Varton szenvedett. Nem akartam túlzásba vinni a dolgot, csupán egyetlen egyet akartam még csípni rajta, de Varton örömteli kiáltása megakadályozott benne. Istenem, Istenem, látok, újra látok, hol van maga aljas szemétláda? Megkerestem a stukkerját, majd visszatértem hozzá. Itt vagyok, mondtam. Mennyire lát? Adja csak vissza a fegyveremet, mindjárt megtudja. Csak pislogjon jó erősen, én addig köpködök. Adja vissza a stukkeromat. Mindennek eljön az ideje. Azért csak visszaadtam neki. Mérlegeltem egy kicsit a helyzetünket, majd visszaraktam a golyókat a forgó részbe, úgy nyújtottam felé a revolvert. Varton szeme piros volt, és folyt belőle a könny, de már látott. Úgy kapta el tőlem a stukkert, hogy biztos lehettem benne, nem a vak véletlen vezényli a mozdulatát. Most agyon lövöm, fenyegetett meg ismét. Azt nagyon rosszul tenné, mondtam. Maga megkínzott, megalázott. Mint egy mellékesen megmentettem a szemét, tettem hozzá. Ha-ha-ha, mit nem mond, megmentette a szemem, hogy mentette meg. Úgy, hogy belecsíptem a hátsójába, mondtam. Azt akartam, hogy könnyezzen, s a könnyek mossák ki a mérget a szeméből. Mit gondol, sikerült volna, ha csak úgy rákiáltok magára, hogy kezdjen el sírni, mint a záporeső. Meg tudta volna tenni, Wharton maga elé bámult, majd leeresztette a stukkert. Szeretnék hinni magának, mi a francot szórhatott a szemembe az a rohadék. Talán csilit, vagy borsot. Jézusom még mindig csípik. Ki volt ez a féreg? Gőzöm sincs róla, mondtam. Honnan jött egyáltalán, odafentről a gerendák közül? Tényleg valami szellem? Nagyon úgy nézett ki, elhúzok és kimosom a szemem. És ön? Megpróbálom megtalálni anyent. Ha megtalálta, szóljon, segítek agyonverni. Ismét egyedül maradtam a kacatteremben. Amint egyedül maradtam, leültem a halott mellé, tenyerembe hajtottam a fejem, és gondolkodni próbáltam. Ha szerzetes lettem volna, bizonyára fülébe suttogtam volna a Bardóba, a köztes létbe vezető útállomásait, ám mivel nem voltam az, meg sem kíséreltem. Többek között azért sem, mert úgy is elkéstem volna vele. Mr. Scott lelke már ki tudja, hol járhatott a nagyvilág mindenségben, alig ha érték volna utolsuttogó szavai, míg hátimátságok helyett inkább gondolkodni próbáltam. Gondolatban végigfutottam a történteken. Elgondolkodtam a három szakállas energiagyűjtőn, Wharton-on és a nyenen is. Megpróbáltam összeilleszteni a szerteszét heverő mozaik darabkákat, ám még túl kevés volt a birtokomban ahhoz, hogy bármiféle kép is kibontakozhatott volna előttem. Addig-addig törtem a fejem, amíg ismét csak lépteket hallottam az ajtó felől. Visszahúzódtam egy asztal mögé és vártam. Kip-kop, kopogtak a léptek, aztán egy homályba vesző alak bontakozott ki előttem. Majd még egy. Előre nyújtottam a nyakam, hogy jobban lássak. Az első alak középtermetű, kisé hajlott hátú férfi volt, csak, amikor megcsillant a szemüvege, ismertem rá. Böhm doktor volt. Böhm doktor megállt a küszöktől néhány méternyire, és a ködbe bámult, amely, mintha megritkult volna az elmúlt percek során. Kisé görnyetten állt, s úgy forgatta a fejét, mintha keresne valamit. Lehet, hogy a halottat keresi, kérdeztem magamtól. Választ nem kaptam a kérdésre, s Böhm doktor is irányt váltott. A halottal ellenkező oldalon a falhoz sétált, és rászegezte a tekintetét. Fogalmam sem volt róla, mit nézegethet rajta, bár azért nézni való lett volna rajta bőven. A kopott, lepergő vakolat, a pókhálók, a bennük szunnyadozó pókok, mind-mind izgalmas látványt nyújtottak volna annak, akit érdekel gakpa növény és állatvilága. Böhm doktor azonban nem az a fickó volt, aki oda van a pókokért. Akkor meg mi az ördögöt bámulhat rajta? Nem gondolhattam másra, mint hogy a doktor ismét bekattant, és olyasmiket lát a falon, amik nincsenek is rajta. Aztán lassacskán furcsa jelenet bontakozott ki ámuló szemeim előtt. Böhm doktor fehér köpenye zsebébe nyúlt, és egy stetoszkópot húzott ki belőle. Bedugta két végét a fülébe, s a tölcséres részét a falhoz illesztette. Már-már azt vártam, hogy rá is szól a falra, sóhajtson kérem egy jó nagyot és tartsa vissza a lélegzetét. Böhm doktor ekkor szabad kezével ismét kotorászni kezdett a zsebében és egy gumikalapácsot varázsolt elő belőle. Elegáns csukló mozdulattal rácsapott a falra, hallgatódzott, ismét rácsapott, ismét hallgatódzott, és így tovább. Böhm doktor valószínűleg tüdővészben szenvedőnek ítélten gakpa falait. A másik alak, aki feltehetően Böhm doktort követte, nyugton maradt. Meg sem moccant mindaddig, amíg a doktor a falnál tevékenykedett. Ahogy azonban felállt, és 5 méterrel odébb újra kezdte a kopogtatást és a hallgatódzást, ő is előrébb merészkedett. Kinyújtottam a nyakam, amennyire csak tudtam. Nyújtózkodásomnak meg is lett az eredménye, a Böhm doktor után leselkedőben Doris Hardövé doktornőre ismertem. Már néhány pillanatnyi vizsgálat is elég volt ahhoz, hogy megállapítsam, a csinos doktornő nincs élete top formájában. Mintha sápadtabb lett volna a megszokottnál, és az ajka is vértelenebb volt. A szeme azonban a régi fényében ragyogott, szelíd volt, kedves és megértő. Mintha csak azért lopakodott volna Böhm doktor után, hogy megsimogassa a fejét, vagy hogy barackot nyomjon a buksijára, aztán halk, szelíd szavakkal megrója, amiért elcsavargott és olyan dolgokat művel, amilyeneket józan, épeszű emberek nem csinálnak. Gondoltam én, a szelíd, kedves, mélázó tekintetű doktornő azonban nem így gondolta. Ez abból is látszott, hogy immár ő is egy gumikalapácsot szorongatott a kezében. Előbb azt hittem, ő is odatérdel majd a doktor mellé, a falra hűt a kalapácsával, aztán elkéri a dokitól a stetoszkópot, és ő is meghallgatja, hogyan sóhajtozik a fal. Erre vártam, de nem ez következett. A csinos, kívánatos doktornő lábujjhegyre állt, és így, pipiskedve közelítette meg Böhm doktort. Mintha balettáncos nő lett volna, bár ez a pipiskedés azért másféle pipiskedés volt. Elsősorban azt a célt szolgálta, hogy Böhm doktor ne hallja meg a közeledését. Hát nem is hallotta meg. A jó Böhm doki még mindig a fal lélegzését hallgatta, amikor hardövé doktornő felemelkedett mögötte és lecsapott a kalapácsával. Ám nem a falra, hanem a doktor fejére. Böhm doktor úgy dőlt el, mint egy tarkón nőtt krumplizsák. Mögött valamit a fal felé, talán azt, hogy bocsánat, most megszakítom a rendelést és szundikálok egyet, aztán kinyújtózott a padlón. Hardövé doktornő ekkor lázas munkába kezdett, előbb a stetoszkópot, majd a doktor kalapácsát, végül a sajátját tüntette el a nadrágjában. Ekkor vette csak észre, hogy nem messze tőle hücsörög valaki a falnál. Óvatosan, nehogy felhívja magára a figyelmet, oda pipiskedett hozzá. Aztán akkor átsikoltott, hogy talán még a körös körül heverő, penészes szakadt ülőpárnák is felriadtak szemdergésükből. Ha bárki is azt hinné, hogy hardövé doktornő egeret látott, templomokban néha előfordul, és az ilyen egerek rendszerint igen szegények, nos, alaposan tévedne az illető. Mert hogy hardövé doktornő nem egeret látott, de nem ám, hardövé doktornő a halott Cézár Scottot pillantotta meg, homlokában a hegyes fejű kalapáccsal, amitől egy pihenő hegyszarvúra emlékeztetett. Hardövé doktornő észrevette Scottot, sikoltott, ugrott egyet hátrafelé, megbotlott egy ülőpárnában, a fenekére ült, ez utóbbival kapcsolatban azonnal feltörtek bennem a kellemes emlékek, majd felpattant és ismét sikoltott egyet. Sikoltása teljesen feleslegesnek bizonyult, mert sem Mr. Scott, sem Böhm doktor nem ébredt fel tőle, és jó magam is tovább lapultam, mint az a bizonyos melléktermék a fűben. Hardövé doktornő ekkor gigászi tevékenységre szánta rá magát, megpróbálta a hátára kapni az eszméletlen Böhm doktort. Nem kellett hozzá egyetlen percnél több, hogy megállapíthassam, hardövé doktornő előző életében alig harakodó munkásként kereste a kenyerét. Hiába próbálta vállára kapni a doktort, jó ha a térdéig fel tudta emelni. Harmadik nekifutása után, Böhm doktor szerencséjére, felhagyott a próbálkozásokkal és más módszert választott. Belekapaszkodott a doktor ritkás, szőke hajába és ennél fogva kezdte a kijárat felé vonzolni. Behunytam a szemem, mert még nézni is rossz volt, amit csinál. Böhm doktor viszont még erre sem ébredt fel. Gondolatban küldtem egy imád dörzses hanghoz, hogy ha lehet, vegye magához Böhm doktor lelkét. Megvártam, amíg a doktornő elhagyja vele a termet, akkor aztán erőm fogytán leroskattam néhány ülőpárna tetejére. Egészen addig ültem ott, amíg fel nem bukkant előttem a tigris és a rajta lovagló, bikinis hölgy. A hölgy a már ismert módon pezsgős poharat tartott a kezében és mosolyogva rám emelte, boldog születésnapot, telamondta tagolt, érthető hangon. Nem volt kedvem visszamosolyogni rá, vége az első könyvnek.